Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre, a mai vasárnapra, advent első vasárnapjára. Igehirdetés alapigéül kijelölt, úgy, amit ezt megírva találjuk, a rómaiakhoz írott levélben, a 13. fejezetben, a 11. verstől a 14-ig a következőképpen. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit, mint nappal illik. Tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nappal és sötétség. Adventben ennek a két szónak különösképpen is súlya van, hiszen örülünk minden kis napsugárnak, és mivel olyan gyorsan besötétedik, szívesen gyújtjuk meg gyertyáinkat, mécseseinket, vagy kis lámpácskáinkat. Advent van, advenio, latin szó, azt jelenti érkezés, valamihez való érkezés, közeledés. Szoktuk fordítani várakozásnak is. Katolikus testvéreink azt mondják, Úr jövetel. Nappal és sötétség. Részegség és józanság. Alvás és ébrenlét. Irodalmian szép képek ezek, a levél írójától a római gyülekezetnek írja, hogy nyilvánvalóvá váljék mindenki számára ott ebben a világvárosi gyülekezetben. Az Isten komoly dolgokat kér tőlük. Tudni kell azt, hogy Róma az nem egy város volt a sok közül, hanem a város. Annak idején, amikor a római püspök azt mondta, hogy primus inter pares, ego sum primus inter pares, vagyis első vagyok az egyenlők között, akkor azt mondta, hogy a zsinaton én Róma püspöke vagyok. Most szerényen azt mondja a pápa, hogy igen, Róma püspöke. De akkor ezt úgy kellett érteni, hogy én vagyok a római püspök. Róma, a metropolis, mindent nyújtani tudott. Mindent. Művészeteket, élvezeteket, iskolát, vallásokat, mindent. Aki pedig vidéki volt, az nagyon sokszor pogány volt, vagyis paganus. Mert maga a szó azt jelenti, hogy vidéki. Vidéken más volt az élet. No, de Rómában. A római gyülekezetnek írja a levél írója ezeket a szavakat. Nagyon furcsa, mert hogy a rómaiaknak azt kell mondani, azt kell írnia, hogy öltsétek már magatokra a világosság fegyvereit, és tegyétek le a sötétség cselekedeteit. Mert ebben a gyülekezetben bőven akadtak, akik dorbézoltak, akik részegeskedtek, akik szeretkeztek, akik kicsapongtak. Így kezdi figyelmeztetését. Tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Ébredés. Volt ilyen az egyház történelemben többször, hogy ébredés. Amikor az emberek szívében vágy támadt az Istenre. Úgy igazán. Úgy végső elkötelezettség szándékával. Úgy nagyon mélyen. Az emberek kívánták, hogy szívükben lakozzék az Isten. És akkor odafordultak. Vannak ilyen időszakok, amikor éhség támad az Isten igéjére. Mert az Isten igéje, az mindig az életet szolgálja. Az Isten igéje, az mindig normalitás. Az Isten normája. A törvény az irányszab. Merre kell menned? Amikor Jézus Urunk azt tanítja a tanítványainak, hogy legyetek tökéletesek, akkor nem azt mondja, hogy el kell érnetek azt a perfektséget, amit soha nem tudunk egyébként elérni, hanem azt mondja, ez az irány, legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok is az. Így írja a levél írója, tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hadd kérdezzem, tudjátok az időt? Felismeritek, hogy itt van már az óra? Hogy fel kellene ébredni? A 20. század egy nagyon furcsa század a sok-sok század közül. Mindegyikre el lehetne ezt mondani, de a 20. század az különösképpen is az. A 20. században az egyén mindenek fölé emelkedett. A 20. században történtek meg olyan dolgok, amik korábban nem. Hogy csak két dolgot említsek. Az egyik, hogy a 20. század végére a gyógyszer és a metódus fontosabb lett, mint az Isten maga. És elhitték az emberek, hogy a gyógyuláshoz inkább a gyógyszer kell, mint sem a lélek elszántsága. A kenyérkérdés az agrárpolitikai kérdéssé zsugorodott csupán, és az emberek elfelejtettek imádkozni, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A másik, tényleg csak példaképpen, a 20. században történt meg először, hogy civil embereket odahajtottak a lövész árkokba. Mérnököket, tanárokat, egyszerű embereket, gazdálkodókat, és elhitették velük, hogy ott kell megvédeni a hazát. Micsoda sok élmény volt számukra, amikor kiderült az, hogy a 50-60 méterre lévő másik ellenséges lövészárokban is ugyanolyan civilek, ugyanolyan családapák nyomorognak, őket is ugyanúgy eszik a tetvek, mint ezeket ezen az oldalon. Nem csoda, hogyha két ilyen háború után, amikor az embereket szinte odahajtották, mint az állatokat, hogy lemészárolják őket, nem csoda, ha mindenféle izmust aztán az emberek elhittek. Megszédült a 20. századi ember. Ebben a szédületben vagyunk így a 3. évezred elején is. Ezért kérdezem újra, tudjátok-e az időt? Érzitek-e, hogy itt van már az óra? És hogy fel kell ébrednetek az álomból. Mert ami van, az nem az a valóság, amit az Isten látni szeretne. Ez a valóság egészen másról szól. Ez a mostani valóság azt akarja elhitetni az emberrel, hogy az élet értelme és célja az, hogy ha tavaly ennyi és ennyi termet, vagy ennyi és ennyi volt a nemzeti jövedelem, akkor jövőre az néhány százalékkal több legyen. Ennek a következménye az, hogy szerencsétlen gyermekeink a teljesítménykényszer alatt nyögve azt sem tudják lassan, mi is az a gyermekkor. Fel kellene ébredni az álomból. És meg kellene ismerni azt, hogy az, amit mi valóságnak tartunk, az tulajdonképpen az életnek csak egy része. Van ennél fontosabb valóság is. Az, ami akkor válik igazán égető kérdéssé, amikor ez a világ teljesen valószerűtlenné válik, vagyis amikor ki kell lépni belőle. Amikor már nem érdekel az, hogy mi történik a politikában, már talán az sem érdekel, hogy mi történik az utcában, már arra sincs erőm, hogy az érdekeljen, hogy mi történik a családommal, mert már csak ketten vagyunk, az Isten és én. Fel kell ébrednetek az álomból, fel kell ébrednünk az álomból. A hit tulajdonképpen ezt jelenti. Felébredt állapot. És akinek van hite, az az ember tud ott is hidat építeni, ahol máshol már nem tudnak hidat építeni. Amikor a világnak már nincsen alternatívája, a hívő embernek még van. Mert ő az Istenben bizakodik. Nem emberekben reménykedik, Istenben bízik. Ezért írja a levél írója, az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Aki nappal a fényben cselekszik, az a cselekedeteit nyilvánosan teszi. Nincs rejtegetni valója, ezért nem fél semmitől. Aki pedig a sötétséget kedveli, az azért kedveli a sötétséget, a félhomályt, a szürkeséget, mert rejtegetni valója van. Az egy másik kérdés, hogy ez akkor most olyan, hogy azt szeretné elhitetni velünk, hogy nappal is félnünk kell. A fényben nem kell félni, mert látjuk, hogy mi van előttünk. Az az ember fél, aki nem látja, hogy mi van előtte. Az az ember fél, aki csak az orráig lát, és tovább nem. De aki az Istenben bízik, az nem csak a horizontig lát el, hanem a horizonton túlra is. Azt írja a levél írója, járjunk már tisztességben. Járjunk már tisztességben, ne kicsapongásban, viszálykodásban és irigységben. Miért? Miért írja ezt a levél írója? Azért, mert ezeknek a rómaiaknak mindennél fontosabb volt a szórakozás. Ismerjük a mondást, cirkuszt, kenyeret. Azt talán kevesebben tudják, hogy annak idején a római fiatalok annyira kedvelték a szórakozást, ma úgy mondanánk a bulit, hogy elfelejtettek családot alapítani. És a törvény előírta, hogy bizonyos kor elérése után meg kell házasodni, férhez kell menni, feleséget kell magadhoz venni. Mert már nem volt ember római, aki beülhetett volna a megfelelő hivatali székekbe. Nem volt utód, nem volt gyermek. Ugye milyen ismerős? A buli. A ma fiataljainak jelentős részének csak a szórakozásban van élete. Milyen kár, hogy szombat-vasárnaptól szombat-vasárnapig nincs élete. Nem örül a gyarapodásnak, nem akar megállapodni, mindig a környezetére panaszkodik, és elérkeztünk oda, hogy felnőtt egy bumeráng generáció. Ez azt jelenti, hogy visszatérnek a gyermekeink, mert nélkülünk nem tudnak érvényesülni. Normálisan persze nem így van. Normálisan az Isten adta norma szerint úgy van, ahogyan olvashatjuk a Szentírás első lapjain, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Most valahogy megváltozott a világ. A legnagyobb nyomorúság ebben a mostani helyzetben az, hogy fiataljaink azt gondolják, hogy az élet 35-40 év felett is ugyanazt tartogatja, amit alatta. Hát nem. Félreértés, ne essék, nem a fiatalok örömködése ellen szólok. Az a normális, ha egy fiatal habzsolni akarja a fényt. De az abnormális, hogyha csak a fényt akarja habzsolni. A munka, az alkotás, az Isten adta adomány. Már a paradicsomon belül is kellett dolgozni, vigyázni kellett a teremtettségre, művelni kellett, azt gondozni, féltőn, jó gazda módjára. Nem az örömködés ellen szólok, hanem az ellen, hogy csak a szombat-vasárnap önfelett, nagyon sokszor felelőtlen öröme az egyetlen örömforrás. Mindig nagyokat szoktak derülni a gimnáziumi deákjaim, amikor mondom nekik, hogy és tudtátok azt, hogy az ifjúsági öröm legfontosabb része a tanulás. És akkor aztán látom, hogy mosolyognak, és akkor megnyugtatom őket, hogy gondolom a fületeknek ez olyan ókonzervatív szöveg. De akkor elismétlem még egyszer. Az ifjúsági öröm legfontosabb része a tanulás. Mint nappal illik, tisztességben járjunk. A római gyülekezetben sok tisztességtelen ember volt. Azért kellett ezt hangsúlyozni, hogy tisztességben járjunk. A római gyülekezetben jelen volt a visszájkodás. Jelen volt az irítség, mert ezt is említi a levél írója. És itt álljunk meg egy pillanatra. Irítség. Sokáig nem értettem, hogy a hét főbűn. Miért főbűn? Katolikus testvéreink ezt jól tudják, hogy a főbűn, például az irigység, a kevésség, restség, ezek olyan kis picinke bűnök, nem? Akkor miért főbűnök? Hát azért, mert a halálos bűnöknek a meleg ágya. Irigység. Érdemes ezen egy kicsit elgondolkodni, hogy a középkoriak miért tették meg az irigységet a főbűnök egyikének. Hát azért, mert az irigy ember nehezen viseli mások tudásában, tiszteletben, világi javakban való dúskálását, vagy az életszentségben való gyarapodást. Mert az irigy ember elhúzódik a szerencsés embertől, amikor az bajba jut. Örül neki, ha bajba jut a másik. Szívesen hallgat megszóló és rágalmazó beszédet az irigy ember. Az irigy ember mások dicséretét kisebbíti, kedvetlenül és közönösen beszél róluk, mások jó cselekedeteit túlzott iróniával magasztalja, és ezzel eltorzítja. Luther Márton azt mondja, fele barátunk távol létében, igyekezzünk mindent az ő javára magyarázni. No de az irigy ember a másokat dicsérő beszédet kedvetlenül hallgatja, sőt, félbeszakítja, sőt, gúnyt űz belőle, vagyis akadályozza a tisztelet születését. A jót elhagyja az irigy ember, vagy félre magyarázza. A jó szándékot kétségbe vonja. De miért van mindez? Miért ilyen az ember? Miért nem akar ez az irigység vírus kipusztulni az ember világból? Mert ott van minden generációban újra és újra. Mindez azért van, mert az ember elfordult teremtőjétől. Elfordult a teremtőjétől, és ami múlandó, amit megemészt a rozsda és a moly, azt tette meg irányító erőnek. És azt mondta, ez a legfontosabb. Ez kell nekem. Nem az, amit az Isten ajánl. No de azt írja a levél írója, hogy ébredjetek fel. Mert új korszak kezdődik. Már hajnal van. Ébredjetek fel, azaz higgyetek. A hit lényege ugyanis nem az, hogy mások elvárásainak megfeleljünk. Az egyház ír egy listát, hogy ennek és ennek és ennek meg kell felelned. Nem ezt jelenti a hit. A hit sokkal magasztosabb, a hit egészen más, a hit önkéntes. Aki hinni tud, az szépen tud élni. Aki nem tud hinni, az a legnyomorúságosabb ember ezen a földön. Miért? Azért, mert a valóságot látja. Belenéz a tükörbe, és látja a valóságot. Meg is retten tőle. A materialista ember ezért sokszor fél. És rémképeket fest a falra. Miért? Azért, mert látja a valóságot, és nem akarja látni a jót. A keresztény ember pedig úgy van vele, hogy a legrosszabb helyzetben is el tudja hinni azt, hogy az Isten gondviselő szeretete őt onnan kiemelheti. Másképpen fogalmazva, aki hisz, az tulajdonképpen a bénultság sötétségéből átlép a cselekvő világosságba. Ezt akkor tudja megtenni az ember, hogyha megvilágosodik a szíve. Ha a szeretet, nem az emberi a múlandó, hanem az isteni, megvilágosítja a szívét. És akkor kiderül, hogy nekem van elszámolni valóm az Istennel. Akkor kiderül, hogy az Isten mit ajánl. Akkor kiderül, hogy azok a parancsolatok és törvények, amik vannak, azok nem azért vannak, hogy az Isten gyönyörködjön benne, hogy én már megint nem tudtam betölteni a törvényt. A törvény azért van, hogy védjen engem, az enyéimet, mindannyiunkat. Védje az életet, mert a törvény nem más, mint rend. És rendetlenségben nem működik a világ. A rendetlen világ az a káosz. A rendezett világ, mert az Isten ilyennek teremtette meg a világ mindenséget, az a kozmosz. A hívő ember nem emberekben reménykedik, hanem Istenben bízik. Éppen ezért a testét is gondozza. Gondozza, hogy bűnös kívánságok ne ébredjenek benne. Mert ha nem gondozza, akkor bűnös kívánságok ébrednek benne. Ezek a bűnös kívánságok nem mások, mint mindaz, ami el tud hajlítani az Istentől. Kezdetben csak egy kicsire, aztán egyre jobban és egyre jobban. Tehát minden. A testet gondozni kell, gondozni kellene, talán ezt többször kellene magunknak elmondani itt, a jóléti világ nyugati felén, hiszen testünk, ahogy Pál apostol írja, a Szentlélek temploma. A keresztény ember azért elmélkedik, gondolkodik, azért énekel vasárnapról vasárnapra, meg talán hétköznapokban is, hogy életvezetésének normalitását ne veszítse el, hogy életében az Isten törvényei ott lebegjenek előtte. Hogy minta lehessen másoknak. Példa. Jel. Amikor tömegek rohannak egy zsákutcába, akkor a keresztény ember szelídséggel megáll a zsákutca elején. És legfeljebb azt mondja, nézzétek emberek, itt a tábla, ez egy zsákutca. Ja, hogy nem látni az utca végét. Ha valaki belefut a zsákutcába, ami nagyon hosszú, és aztán a vége felé már látja, hogy nincs tovább, és meg akar fordulni, hogy aztán kijöjjön belőle, nagyon nehéz lesz neki újból visszajönnie. Mert folyamatosan tömegek befelé irányuló sodrásával kell megküzdenie. Ezért a hívő ember igyekszik bölcsen vezetni az életét, igyekszik félni az Urát, és a törvényeket igyekszik elfogadni, mert nem akar belesodródni sem a zsákutcába, sem a kárhozat szakadékába. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, örök Isten, hogy hallgathatjuk igédet, az egyetlen maradandót a múlandó világban. Teremts minket újjá szent lelkeddel, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk igédnek az Úr Jézus Krisztus által. Amen.